Akkor szeretném a mai délelőttünknek az utolsó előadóját, Szégeni Erikát felkérni arra, hogy tartsa meg a szintén minnyájunkat szerintem nagyon súlyosan érintő előadását arról, hogy milyen szabályozásra szabályok is vannak, és mire van szükség a múzeumokban.
Hát mindenkit nagy tisztelettel köszöntök a résztvevők között. A nevem Szégeni Erika, én a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervétől érkeztem. A kémiai biztonsági osztályon dolgozom vegyészmérnökként. Nem szükséges. A művészeti restauráció a művészet és a kémia kombinációja, ugye ez egyértelmű mindannyiunk számára. A művészek a legrégebbi időktől kezdve használnak kemikáliákat, elég, hogyha jaszikla festményeken felhasznált természetes színezőanyagokra gondolunk. Azonban ezek az anyagok, amelyeket ez a tevékenységhez felhasználnak, javarészük, nagy részük az egészségre, illetve a környezetre káros, és ezért elengedhetetlen, hogy megismerjük a biztonságos kezeléseket biztosítani tudjuk, hát ugye a jogszabályokon keresztül is. Egy rövid bevezetést követően a hazai szabályozást fogom az előadás első részében összefoglalni, és az ebéd után majd egy kis levezetésként az uniós szabályozásról fogok szólni. A kémiai biztonság közegészségügyi jelentőségét nem kell méltatnom, ugyanis hazánk előkelő helyet foglal el a nemzetközi statisztikákban, mind az öngyilkosságok, mind a válások számát, egyfőre eső cigaretta, alkoholfogyasztás tekintetében, de a 80-as évek óta vezetjük a rosszindú daganatos halálozásra vonatkozó világstatisztikát is. Az okok számosak, de kiemelkedő jelentőségű a vegyanyagokkal történő expozíción. Napjaink legjelentősebb betegcsoportja nem a korábban rettegett fertőző betegségek, hanem az úgynevezett hosszú távú krónikus, nem fertőző megbetegedések, melyek közül a legjelentősebbek ugye a szív- és érrendszeri megbetegedések, a daganatos megbetegedések, cukorbetegség, allergia, különböző autoimmun megbetegedések, és ezeknek a betegségeknek a legfőbb közös jellemzői, hogy a világ fejlett térségeiben összefüggést mutatnak a civilizáltnak tekintett életmódunkkal. Ezért összefoglaló néven ezeket civilizációs betegségeknek nevezzük, és egyértelmű az összefüggés, hogy jelentős szerepet játszanak ebben a vegyi anyagok. Napjainkban több mint 130 ezer különböző vegyi anyagot ismerünk, ugyan a tulajdonságait kevésbé. Fölmerül a kérdés, hogy a kemizáció káros vagy előnyös számunkra. Itt a Dián Párba rendeztem az előnyöket biztosító alapokat, illetve azok hátrányait, és egyértelmű, hogy arra következtetésre jutottak, hogy elengedhetetlenül fontos egy globális kémiai biztonsági stratégia kidolgozása, ennek a szükségességének a megteremtése, és hát ezzel egyidejűleg a kémiai biztonság fogalmának a bevezetése. A kémiai biztonságról szóló 2000. évi törvény egyértelműen megfogalmazza, hogy a kémiai biztonság a kemizációból, a vegyi anyagok ciklusából származó, a környezet és ember egészségét károsító kockázatok kezelését, csökkentését, elkerülhetővé tételét célul tűző, illetőleg megvalósító intézmények és tevékenységek összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fenntartható fejlődés szükségességét. Tehát nem klasszikusan a régi vegyvédelemről van itt szó, hanem ezen túl a szervezett munkavégzés keretében kiterjed a környezetben, kereskedelemben, közlekedésben, az otthoni háztartásokban előforduló bármilyen veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységre. A legfőbb hazai szabályozó a törvény, a kémiai biztonságról szóló törvény és az ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek, a 44/2000-es EUM rendelet, illetve a biocid termékek előállítását szabályozó 38/2003-as végrehajtási rendelet, illetve a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000-es együttes rendelet, legfőképpen a munkahelyi expozíciós határértékek tekintetében jelent egy nagyon alapvető rendeletet. A magyar kémiai biztonsági törvényről el lehet mondani, hogy az elsők között elfogadott ilyen jellegű jogszabály, amely teljesen átfogóan szabályozza ezekkel a kémiai biztonsággal összefüggő feladatokat, meghatározza a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek feltételeit, a fogyasztók, a lakosság tájékoztatásának módját, kijelöli az illetékes hatóságot, ugye esetünkben a kerületi és kistérségi népegészségügyi intézetek azok, akik illetékesek például az ellenőrzéseket, a kémiai biztonsági ellenőrzéseket elvégezni, mi a szakigazgatási szerv, pedig a szakmai irányítást, a szakmai felügyeletet végezzük. És elmondható az is, hogy megfelel a nemzetközi elvárásoknak és az uniós szabályozás és harmonizálja. A kémiai biztonsági törvényben rögzítve van, hogy a közösségi szabályozással együttesen alkalmazhatók, és hatálya szerint minden veszélyes anyagra és keverékre, illetve az ezekkel folytatott tevékenységre kiterjed, sőt azokra a keverékekre is, amelyek nem minősülnek veszélyesnek, de különös kockázatot jelentenek a környezetre, illetve az emberi egészségre. Hogyan definiálhatók a veszélyes anyagok, veszélyes keverékek? Többféle definíció létezik, ezeket nem szeretném részletesen kifejteni, de közös bennük, hogy bárhol megtalálhatók, tehát ugyanúgy egy kis lángos sütőben, vagy egy fodrászüzletben, mint a restaurátor műhelyekben egyaránt. A kémiai biztonságról szóló törvény harmadik paragrafusa viszont egyértelműen kijelenti, hogy mely anyagokat tekintünk veszélyesnek, és pedig azokat az anyagokat, keverékeket tekintjük veszélyesnek, amelyek az alábbi veszélyességi osztályokba sorolhatók a különböző tulajdonságaik alapján. A fizikai, kémiai tulajdonságaik alapján 5 különböző veszélyességi osztályt különböztetünk meg, ugyanígy toxikológiai sajátosságaik alapján is létezik felosztás, a specifikus egészségkárosító sajátosságai alapján ezek a legveszélyesebb anyagok, a rákkeltő mutagén, illetve a termékenységet károsító anyagok, és egy csoport a környezetre veszélyes anyagoknak a csoportja. Ezeket a szimbólumokat már megszokhattuk a veszélyes anyagokon, akár otthon a háztartásunkban is, tehát amely terméken ezeket látjuk, az biztos, hogy veszélyes. Ezek a legfontosabb ismérvei, és sajnos ezeket a szimbólumokat most már meg kell szoknunk, hogy nem ezeket keressük, hanem majd későbbiekben látni fogjuk ezek helyett. Fokozatosan új szimbólumok kerülnek majd feltüntetésre a címkéken. A veszélyes anyagok különböző egészségi károsodást okoznak, hogyha nem kezeljük megfelelően. Ezek lehetnek akár egyszeri expozíció, vagy többszöri expozíció során, vagy akár hosszú időn át tartó folyamatos érintkezés során alakulhatnak ki. Ilyen akut hatások lehet mondjuk egy robbanás, vagy egy tűz során előálló égési sérülés például, vagy egy mérgezés, vagy fulladás. A hosszú távú hatások elsősorban itt a légzőszervi megbetegedésekre kell gondolnunk, és a foglalkozási eredetű daganatos megbetegedések azok, amelyek szóba jöhetnek akár az önök tevékenysége során is, hiszen oldószerekkel, többnyire oldószer alapú festékeket is alkalmaznak. A különböző bőrbetegségek egy következő fontos csoport az egészségi károsodások terén, és figyelembe kell venni azt is, hogy ezek az anyagok a szervezetben felhalmozódhatnak, és egy valamilyen indukciós hatásra eláraszthatják a szervezetet, és így okozhatnak mérgezést. A különböző anyagoknak egymást erősítő hatása is lehet ez a szinergista hatásuk. Tehát meglehetősen sok fajta károsodással lehet számolni abban az esetben, hogyha valaki veszélyes anyaggal végez tevékenységet. A törvény szerint tevékenység alatt érthetünk gyártást, feldolgozást, csomagolást, de ami önöket legjobban érintheti, ugye a tárolás, az is egy tevékenység, illetve maga a felhasználása ezeknek az anyagoknak. Az alapvető feltétele az, hogy a tevékenység megkezdésével egyidejűleg ezt a tevékenységet be kell jelenteni az egészségügyi felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint. Ez azt jelenti, hogy elektronikus úton az illetékes népegészségügyi intézetnek. Elektronikus úton, ez most már a idei év áprilisától működik az elektronikus közigazgatási operatív program keretében, egy elektronikus rendszeren keresztül kell ezt a bejelentést megtenni, ami egy előzetes regisztrációt igényel az ANTS honlapján, a www.ants.hu honlapján egy előzetes regisztrációt követően lehet ehhez a rendszerhez hozzáférni, és a bejelentéseket most már csak elektronikusan tudjuk fogadni. Meg kell ismételni ezt a bejelentést minden adat megváltozása esetén, ami a bejelentett tevékenységet azonosítja. Tehát teszem azt, felelős személy megváltozik, akkor ezt külön jelezni kell. És ennek van egy egyszeri igazgatási szolgáltatási díja, ami 7800 forint. Nem kell bejelenteni azt a tevékenységet, amelyet még a jogszabály hatályba lépése előtt úgynevezett tevékenységi engedély, illetve országos fogalmazási engedély alapján végeztek. Ugyanakkor hát ugye a lakossági felhasználásokat sem kell bejelenteni. A tevékenység bejelentésén kívül viszont van egy nagyon fontos másik kötelezettség is, a veszélyes anyagok is keverékek bejelentése. Amikor is a forgalomba hozatali tevékenységet végzőnek a veszélyes anyag biztonsági adatlapját, illetve címketervét az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek be kell nyújtani. Ennek is van egy igazgatási szolgáltatási díja, és ebben az esetben azt emelném ki, hogy forgalomba hozatali tevékenységnek minősül az is, hogyha önök például tevékenységükhöz egy unión kívülről származó például festéket kívánnak felhasználni. Tehát a behozatal ugyanúgy forgalomba hozatalnak számít, és ezt meg kell tenni. szintén a változásokat, azokat be kell jelenteni. Hova kell bejelenteni? Említettem már az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek, és szintén elektronikus, ugyanaz az elektronikus rendszer működik, amit az előbb is említettem. Milyen további feltételei vannak a veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel végzett tevékenységnek? A 2000 évi 25-ös törvény szerint a veszélyes anyaggal, veszélyes készítménnyel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, a környezeti károsodást, illetve szennyezését ne idézze elő, illetve ennek kockázatát ne növelje meg. Ennek érdekében a tevékenység megkezdése előtt az emberi egészséget és környezetet károsított kockázatokról becslést kell készíteni, amely ezért ennek elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetében pedig a tevékenységet végző a felelős. Itt a jogszabály, a törvény egyértelműen kijelenti, hogy egyértelműen előírja, hogy a kockázatbecslés érdekében milyen lépéseket kell végigvenni. A későbbiekben hamarosan ezeket a lépéseket végig fogom követni, mert az az érzésem, vagy hát az a tapasztalatunk, hogy ezek a dokumentációk, ezek a fióknak készülnek, tehát van valami, ami, mert valamit kell tennünk, de nem teljesíti a célját az egésznek. A másik nagyon fontos dolog, amiről majd szólni fogok még, hogy a tevékenység csak biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg. Ezt nagyon sokat fogom hangsúlyozni, úgyhogy ahelyett, hogy olyan jellegű tanácsokat ad volna, hogy a bizonyos oldószereket hogyan kell tárolniuk, hogyan kell kezelniük, ezt nagyon pontosan a biztonsági adatlapról tudják csak meg az adott termék vonatkozása esetén. A kémiai kockázatértékelés a munkavégzéssel összefüggő balesetek és foglalkozási megbetegedések csökkentésének a kulcsa. Azaz a tevékenység, amelynek során fölmérjük és értékeljük és megbecsüljük, hogy milyen veszélyeket rejt az az adott tevékenység, mi okozhat sérülést, kárt, egyáltalán kiküszöbölhető ez a veszély, és hogyan tudunk ellene védekezni. Ugyanakkor ugye a megelőzés lenne a legfontosabb feladat, és ez a kockázatelemzés egyik célja, azonban ezt nem mindig lehet, ez a gyakorlatban nem mindig megvalósítható, de abban az esetben, hogyha ezek nem küszöbölhetők ki, akkor csökkenteni és a felmaradó kockázatokat pedig kezelni kell. Lépések röviden, veszélyazonosítás, koncentráció, a dózis hatás összefüggés elemzése, az expozíció becslés, a kockázatoknak a kvantitatív-kvalitatív jellemzése, az intézkedések a kockázat csökkentés érdekében, illetve a felülvizsgálat, az időnkénti felülvizsgálat. Az első lépés a veszélyek azonosítása. Ennek érdekében leltárt kell készítenünk a munkahelyen használt és létrejövő összes anyagról. Ezeknek az osztályozásáról, illetve a veszélyeiről, a biztonsági adatlap, illetve a címkéről találunk információkat, és ellenőriznünk kell a foglalkozási expozíciós határértékeket is, amelyek szintén a biztonsági adatlapon találhatók. Föl kell mérni minden egyes munkahelyen, tevékenység helyszínén, milyen rákkeltő vagy mutagén anyagokkal foglalkoznak. És különös figyelmet kell fordítani a rendkívül érzékeny populációs csoportokra, főleg a terhes nőkre, szoptatós anyákra. Ki kell oktatni a takarítókat, hogyha saját takarító, tehát ha saját munkatárs végzi a takarítást, vagy a tapasztalatlan kezdő munkáról. A második lépés a dózis-hatás összefüggése, a különböző toxikológiai jellemzők figyelembe történik, és föl kell mérni, hogy az alkalmazott dózis és az okozott hatás között milyen összefüggés van. Hangsúlyoznám, hogy minden egyes expozíciós útvonal esetén, tehát mindegy egy orális expozíció, mindegy bőrrel való érintkezés esetén, és meg kell határozni, hogy mi az a biztonságos szint, hogyha egyáltalán van ilyen szint, amit be lehet tartani. Tehát a hatásmentes expozíciókat meg kell, szinteket meg kell határozni. Az expozíció értékelésekor, ahol az lehetséges, különös figyelmet kell fordítani a megfelelően mért expozíciós adatokra, tehát itt mondjuk egy porvizsgálatra, egy levegőmérésre gondolunk, a felhasznált anyag mennyiségére, arra formára, tehát szilárd, a halmazállapotára, a felhasználás módjára, az érintkezés gyakoriságára, illetve időtartamára, és ezekből az anyagok, ezekből az információkból becsüljük meg az egyes populációknak, milyen expozíciónak lehetnek kitéve. A negyedik lépés a mennyiségi értékelés, tehát a ténylegesen mért expozíciós értékeket össze kell hasonlítani a becsléssel nyert expozíció hatásmentes koncentrációval, és ez lesz a továbbiakban az az alap, ami az intézkedéseinket meghatározza. Amennyiben mennyiségileg értékelhető adat nincsen, úgy kvalitatív elemzést kell végezni, és itt át kell gondolni azt, hogy melyek a kockázatoknak a bekövetkezési valószínűsége, felosztani olyan csoportokra, hogy azokra az ártalmakra, melyek nagyon valószínűtlenek, valószínűek vagy valószínűtlenek, és ha amennyiben egy elfogadhatatlan kockázat jelenik meg azt a tevékenységet, akkor be kell szüntetni intézkedésként. Az ártalmasság súlyosságának mérlegelésénél figyelembe kell venni azt is, hogy a testnek milyen részei vannak kitéve a sérülésnek, hogy ez csak csupán egy felületi sérülés, vagy egy mérgezés, amely teljes szervezetre kiható ártalmat okoz, és ennek megfelelően kell az ártalom súlyosságát kategorizálni. A kockázatok leírásának a bekövetkezésének a valószínűségére egy példa, egy lehetséges példa útmutatásként ezek a táblázatok a kvalitatív elemzésnél használhatóak. És itt pedig azt látjuk, hogy az intézkedéseket, a különböző kockázati osztályokat, kockázati szinteknek megfelelő intézkedéseket és azok ütemezését, hogyan tervezhetők ezek. Nyilván valahogy ahol máshol nem lehet megelőzni az expozíciót, ott biztosítani kell a személyeknek az egyéni védőeszközt. Azaz a legeslegfontosabb a teljes kiküszöbölés, de ez általában nem valósítható meg. A alternatívák keresése, hogyha a kiküszöbölés nem lehetséges, ez már egy komolyabb szakmai hatást, tanulmányt igénylő feladat. Tehát marad a szabályozás, és mindig ott a kibocsátási forrásnál kell, a tevékenység végzésénél kell kezdeni a szabályozást. Jobb irányítással, jobb műszaki megoldásokkal, ugye szellőztetéssel, légcsere biztosításával lehet az expozíció időtartamát csökkenteni, és intenzitását, és az egyéni védőeszközök, ugye rendkívül fontos, hogy azokat biztosítani tudjuk. Erről az egészről, amit itt pár lépésben elmondtam, erről egy dokumentációt kell összeállítani, és hangsúlyoznám, hogy tényleg nem a fióknak, ezeket a megelőző védőintézkedéseket és ezeknek a hatékonyságát, ezeket időről időre nyomon kell követni, figyelemmel kell kísérni, és fölül kell vizsgálni a kockázatértékelést abban az esetben, hogyha megváltozik egy munkafolyamat, hogyha új anyagokat vagy új folyamatokat vezetünk be, hogyha netán balesetek vagy egészségi problémák jelentkeznek, és időről időre sem árt, hogyha ezeket fölülvizsgáljuk. És ugyanakkor ezt a dolgozók fele kommunikálni is kell. A legegyszerűbb módja, ugye a munkavédelmi oktatások keretében kell a veszélyes anyagoknak, a biztonsági adatlapjainak a tartalmát oktatni, és ezt dokumentálni is, ugyanis az ellenőrzések során ezt is figyeljük. Utolsó diák következnek a kártevő írtás témában, itt már ugye előjött ez a téma, és nagyon hasznosnak találtam. Ugyanakkor meg kell azt konkrétan, ugye mely jogi előírások vonatkoznak a kártevő írtásra, kémiai biztonsági törvény, a járványügyi rendelet, a biocid rendelet, és van az Országos Epidemiológiai Központnak egy kiadványa, a tájékoztató az engedélyezett írtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről. Ezt is használhatok. Épp a közelmúlt, hát nem olyan régen volt egy olyan eset, amikor egy EGRI múzeumban egy teljes gyűjtemény semmisült meg. Még a körülmények nem ismertek, hogy milyen okból kifolyólag, vagy melyek voltak azok a kifejezett okok, ami miatt ez egy kártevő írtás következtében ugye megsemmisültek. Nem vagyok arra felhatalmazva, hogy ennek a részleteiről beszéljek, de mindenféleképp érdemes, főleg azért, mert itt speciális tárgyak azok, amelyeket védenünk kell a kártevők ellen. A kémiai biztonsági törvény előírja, hogy ezt a fajta tevékenységet, a kártevőírtó tevékenységet az egészségügyi célú, közegészségügyi célú kártevőírtó tevékenységet csak az egészségügyi államigazgatási szerv engedélyével végezhető. Ez azt jelenti, hogy aki nálunk vagy önöknél akar kártevőírtást végezni, az az első, hogy megkérdezem, hogy van-e kártevőírtó engedélye, és azzal, hogy neki van engedélye, az azt jelenti, hogy megfelel a rendelet állította személyi és tárgyi feltételeknek, szakmai kötelezett, továbbképzési kötelezettségének eleget tett, tehát nagyon jól tudja, hogy melyek azok az anyagok, amelyek használhatók, melyek azok, amelyek már nem használhatók valami miatt. És gondolom, hogy egy ilyen speciális esetben, ahol műtárgyakat kell védeni, ott már a szakirodalmi hivatkozásokat is, vagy irodalmat is tanulmányozni kell. A 18/98-as NM rendelet írja azt elő, hogy az egészségügyi kártevők ellen védekeznünk kell, és rendszeres írtásáról gondoskodni kell. És itt elsősorban az egészségügyi kártevő írtókat értjük. Ami ezek közül ugye releváns a műtárgyvédelem során is, ugye elhangzott már, hogy a patkány és az egér az, amely jelentős károkat tud az állományban okozni. És tudjuk, hogy amellett, hogy műtárgyvédelmi okokban kell védekezni ezek ellen, a kártevők ellen, de mint középület és emberi tartózkodásra alkalmas létesítmény, úgy közegészségügyi szempontból is el kell végezni ezek írtását. A rendszabályok, eljárások végrehajtásáról a fenntartónak köteles gondoskodni, tehát ezt minden esetben ellenőrizzük, hogy a fenntartó eleget tett ennek a kötelezettségének. Ennyit gondoltam az első részről, az ebéd után majd egy kis levezetésképpen jön az uniós szabályozás, az egy kicsit.
Köszönjük szépen!
Köszönöm szépen! Kérdésre nagyon szívesen válaszolok, és tényleg a továbbiakban ugyanúgy én is fenntartom azt, hogy elérhetőségeinken az, ami majd gondolom honlapon, majd közé lesznek téve, bármikor szívesen segítünk bármilyen kérdés megválaszolásában. Köszönöm szépen!
Nagyon szépen köszönöm ezt az előadást is, és ez valóban így van, ahogy Szégyen Érinka mondta, hogy nagyon-nagyon-nagyon segítőkész volt mindenki, akit én elkezdtem hívni telefonon először a kémiai kockázatelemzéssel kapcsolatban, amit a múzeumnak kellett végezni, úgyhogy így kértük meg őt, hogy tartson erről egy előadást, mert úgy gondoltuk, hogy hát valószínűleg majdnem minden múzeumi és közgyűjtemény dolgozót érinteni fog ez a kérdés. És hát várjuk a folytatást érdeklődve, bár én mindig feladom a jegyzetelést, mert egy idő után nem tudom tovább jegyzetelni, de majd ezt fogja segíteni, hogy ez föl fog kerülni részben a Petőfi Irodalmi Múzeum honlapjára, és majd ez az egész továbbképzési anyag részben pedig a állományvédelemnek a honlapjára is, amiről már többször beszéltünk. Tehát most akkor egy kicsit fújjuk ki magunkat, és egy kis sétára hívnám, illetve egy raktárlátogatásra a továbbképzésnek a résztvevőit, legalábbis akit érdekel és szívesen megnézni a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a könyvgyűjteményi raktárát. És itt megmondom őszintén, nem elsősorban az első kiadásokat és a nyugat példányokat szeretném megmutatni, hanem a múzeum szakembere segítségével majd megnézhetjük azt, hogy milyen épületgépészeti megoldásokat alkalmad a múzeum annak érdekében, hogy ezt a raktárban igen kedvezőtlen helyen elhelyezett könyvgyűjteményt meg tudjuk védeni, a további fertőzéseket és penészedéseket el tudjuk kerülni. Tehát most akkor arra kérnék mindenkit, hogy igenis, ezután a raktárátogatás után pedig ebédelni mennénk ide a múzeum udvarán levő étterembe. Úgyhogy azt szeretném kérni mindenkitől, hogy kabátot hozzon magával, mert az udvaron keresztül fogunk lemenni a raktárba is, és utána pedig az udvaron keresztül fogunk átmenni az étterembe is ebédelni. És akkor először ide a szomszédba, a könyvtárba menjünk át, és a könyvtár vezetője fog minket tovább kalauzolni. Köszönöm szépen az eddigi figyelmet!